Business Class. Beszállókártya a harmadik világ üzleti lehetőségeihez. A Gazdasági Rádió és az Afrikai Magyar Egyesület közös műsora. A mikrofonnál Lakatos László.
Köszöntöm a hallgatókat! A fejlett államok évente több 10 milliárd dollárral támogatják a függetlenségüket nemrégen elnyert fejlődő államokat azzal a céllal, hogy megkönnyítsék számukra a világgazdaságba való bekapcsolódást, illetve hozzájáruljanak a szegénység problémájának leküzdéséhez. A törekvések ellenére azonban a különbségek nemhogy csökkentek az elmúlt években, hanem tovább nőnek, és az átlagos egyfőre jutó bruttó hazai jövedelem a fejlett államokban akár 15-20-szorosa is lehet az Afrikában elérhetőnek. Mai vendégem Szent Iványi Balázs, a Corvinus Egyetem világgazdasági tanszékének tanára. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
És azért hívtam meg, mert önnek ez a szakterülete, tehát az afrikai segélyezések hatékonysága, illetve általában az Afrikát érintő témák, gazdaságfejlesztés, stb. Kezdjük talán ezzel a gondolattal, mert elég hátborzongatónak tűnik, hogy annak ellenére, hogy tényleg dollármilliókat, milliárdokat költenek a fejlett államok a segélyezésre, Afrika nem, hogy felemelkedne ettől, hanem sokszor az az érzése az embernek, hogy ezek a segély, akár a segélyhitelek, de a segélyek mindenképpen konzerválják az állapotokat Afrikában. Ön hogy látja?
Hát ugye ez egy nagyon bonyolult és összetett kérdés, és nagyon nehéz erre így egy ilyen sommás választ adni, hogy segítenek-e a segélyek, vagy éppen hogy konzerválják az állapotokat. Mindkét nézőpontra akadnak érvek és ellenérvek. Nagyon nehéz megmondani azt, hogy pontosan milyen hatással vannak a segélyek Afrikában, és hát nem csak Afrikában, hanem máshol a világon is, ugye lehet párhuzamokat vonni a Magyarországra érkező EU transferekkel is akár. Tehát itt komoly módszertani problémák vannak, amik nehezítik a hatásoknak a beazonosítását, de ugye, hogyha egyszerűen stilizált adatokat tekintünk, akkor látjuk azt, hogy az 50-es évek vége óta Afrikában, hát olyan becslések szerint 3000 milliárd dollárnyi segély érkezett, és hát sok afrikai országnak az egyfőre eső GDP-je az alig emelkedett. Ugye Gána az lehet egy ilyen iskola példa, az 1957-ben függetlenné vált országnak ma mindössze 10%-kal nagyobb az egyfőre eső GDP-je, ugye Kína egy év alatt teljesít ennyit, Gánának ez 50 év alatt sikerült, és hát össze lehet hasonlítani, hogy mennyi segély érkezett egyfőre vetítve Gánába, és mennyi Kínába. Tehát emiatt ugye el lehet keseredni végül is. Ugyanakkor nem tudjuk, hogy mi lenne, ha nem lettek volna segélyek. Lehet, hogy még rosszabb lett volna a helyzet Afrikában. Nem tudjuk, hogy azok a világgazdasági tényezők, amelyek szintén negatívan érintették Afrikát. Gondoljunk például a nyersanyagok világpiaci áresésére a 80-as években, ami nagyon sok afrikai országban a korábbi eredményeket mind a visszájára vetette. Ugye a módszertani problémák ott jönnek elő, hogy ezeket a külső hatásokat hogyan szeparáljuk el a segélyeknek a hatásaitól.
És ugye az sem mindegy, hogy milyen segélyről beszélünk, mert ugye vannak azok a segélyek, amelyek általában mindenki fejében megjelennek, mint segélyek, tehát amikor akár élelmiszer segélyt visznek, valamilyen humanitárius katasztrófa esetén kifejezetten humanitárius segélyeket, amelyek hát nem feltétlenül gazdaság élénkítő vagy gazdaság fejlesztő jellegűek, hanem effektív, hogy a nevükben is benne van a humanitárius katasztrófát, ha nem is megakadályozzák, de mérséklik legalább, mert hát azért eddig olyat még nem láttunk, hogy ez megakadályozta volna ezeket a katasztrófákat. Szóval az, hogy újabban ilyen fejlesztési hitelek, segélyhitelek áramlanak Afrikában, ez mennyire változtatta meg ezt a dolgot, vagy a segélyezés formája változott-e az 50-es évektől, vagy alapvetően ez az elképzelés volt eleve, hogy ilyen fejlesztési jellegű segélyekkel, segélyhitelekkel lássák el Afrikát?
Hát a fejlesztési célzat az mindig is valamennyire kisebb vagy nagyobb hangsúlya, de benne volt a rendszerben, de nagyon jól elkülöníthető korszakokat tudunk például beazonosítani. Az 50-es, 60-as években a nagy infrastruktúrális projekteket részesítették előnybe. Utakat építettek a donorországok, erőműveket, kórházakat, stb. Ma egyértelműen van egy eltolódás, és nem is annyira ilyen konkrét infrastruktúrális fejlesztésekre adnak pénzt, hanem például a kormányzás minőségének a javítására, a korrupció elleni küzdelemre, az intézményépítésre, tehát hogy az állam az hatékonyabban működjön, és aztán az állam maga tudjon olyan politikákat alkotni, amelyek talán előmozdítják a fejlődést. Tehát ebből a szempontból van egy egyértelmű eltolódás itt a stratégiákon illetően.
Na most ugye ez az 50-es éveket említette, amikor ugye mentek ezek a nagy infrastruktúrális beruházásokat támogató segélyek, segélyhitelek. Valahol olvastam a szempontrán az ön valamelyik munkájában, hogy ez a fajta segélyezés akkor indult meg, vagy annak nyomán indult meg, hogy az úgynevezett Marshall segély az nagyon hatékonynak tűnt. Tehát az európai országok, amelyek megkapták, azok nagyon szép fejlődést tudtak belőle produkálni, és gondolták, hogy hát akkor itt a minta, csináljuk Afrikába. Azt vizsgálták, hogy mi az oka annak, hogy meg se közelítették az európai eredményeket az afrikai eredmények.
Igen, tehát ennek a témának egyébként hatalmas nagy szakirodalma van, ami ezzel foglalkozik, mert valóban a Marshall segély az egyfajta optimizmus teremtett a fejlett nyugati államok körében, hogyha itt Európában sikerült ilyen gyorsan újjáépíteni mindent, akkor miért ne sikerülhetne a gyarmatokon, vagy a rövidesen függetlenné vált országokban. És hát nagyon optimista volt, tehát akkoriban mindenki, olyan előrejelzések voltak az 50-es évek végén, hogy bizonyos afrikai országok azok 10-20 éven belül elérik a nyugati országok színvonalát. Itt a legfőbb probléma az az volt, hogy a nyugati országokban ki volt már épülve egy intézményi struktúra, működtek ott a kormányok, az infrastruktúrát ugyan lerombolta a háború, azt kellett csak újjáépíteni. A fejlődő országokban és különösen Afrikában mindez nem létezett soha, és nem volt elég infrastruktúrát építeni, ahogyan annó elképzelték, hanem valahogy a kormányzatot is működőképessé kellett volna tenni, és ez volt az, ami elmaradt, és ami nagyjából a mai konszenzus szerint a kezdeti segélyek sikertelenségének az egyik fő oka.
Most arra jutottak el oda, hogy elkezdjenek ilyen típusú segélyezésbe gondolkodni, támogatásban gondolkodni, hogy akkor a kormányzatot és ugye a szellemi infrastruktúrát és az intézményi infrastruktúrát fölépíteni a nagy infrastruktúrák mellé vagy helyett. Mert ugye hát, ha valamit az 50-es években fölépítettek, mondjuk egy hatalmas gyárat vagy egy útvonalat, az gyakorlatilag már nem is létezik. Vagy hát egy újabb hatalmas összeggel kellene rendbe rakni, és egy kicsit hosszasan, de oda próbálok eljutni, hogy vajon ez az eső után köpönyek, tehát hogy ma kezdik el azt, amit 50 évvel ezelőtt kellett volna elkezdeni, az jár-e majd akkor a hatékonysággal, hogy hát ha a korábban beleinvestált pénzeket nem is, de legalább az ezután jövő pénzeket képes legyen jó irányba eltolni, vagy jó irányba allokálni, miközben ugye azt látjuk, hogy hát már kialakultak bizonyos mechanizmusok Afrikában, pont a segélyezés kapcsán gondolok itt a nagyon sokszor emlegetett segélyfüggőségre.
Hát ezt a kérdést így nehéz megválaszolni, hogy vajon a mostani megközelítés az vajon hatékonyabb vagy hatásosabb lesz-e, mert hát ugye egy utat vagy egy erőművet megépíteni viszonylag egyszerű ahhoz képest, hogy mondjuk egy országban felépítsünk egy stabil jogrendet a semmiből, egy olyan befektetői környezetet teremtsünk, ahol a helyi vállalatoknak is megéri működni, a külföldi befektetőknek is megéri oda menni. Tehát ez szerintem egy jóval komplexebb feladat, mint fizikai infrastruktúrát kiépíteni, és igazából semmilyen útmutatásunk nincs erre, hogy hogyan is kellene ezt csinálni. Valószínűleg ugye minden országnak mások és mások a körülményei, tehát személyre szabott megoldások kellenek, és ugye azt is megtapasztaltuk itt az eddigi évtizedek során, hogy nem jó az, amikor a nyugati donorok megmondják azt, hogy mit is kell csinálni, hanem az országnak magának kell kitalálnia. Ugye nyugati donorok Kínának nem mondtak semmit, hogy mit csináljon, maga alkotott meg egy olyan reformstratégiát, aminek ugye most is látjuk az eredményeit, vagy Indiának se nagyon mondta meg senki, hogy hogyan liberalizálja a 80-as évek végétől, 90-es évek elejétől az állam által nagyon-nagyon dominált gazdaságát, mégis az eredményeket látjuk. Ezzel szemben Afrikának, Latin-Amerikának ezt sokan próbálták megmondani, hogy mit csináljanak, és ott meg igazából ezek az eredmények, mintha így elmaradtak volna.
Bár ugye, ha Brazíliát nézzük, azért ott az talán a pont a pozitív példa, bár igaz, hogy Brazília mindig egy kicsit önállóbb volt.
Hát Brazília önállóbb volt, és azért Brazília mostani szárnyalásában azért a nyersanyagok világpiaci áremelkedésének is nagy szerepe van. Például itt a bioüzemanyagok iránti keresletnek, ugye Brazília az nagyban erre rendezkedett be. be nagyon jelentős cukornát termelés révén például, de egyébként valóban tehát Brazília, meg talán Argentína az ebből a szempontból egy kivétel lehet.
Arra vonatkozóan van-e bármiféle tanulmány, vagy adat, hogy, vagy elképzelés egyáltalán, hogy hogyan lehet ebből kihátrálni, tehát hogyan lehet megtanítani azokat az embereket, akik mondjuk már évtizedek óta arra vannak kényszerülve. Mert ugye valljuk be, hogy azért ez valahol egy kényszer is, hogy álljanak és várják, hogy a repülőről mi zuhtjan le, és hogy utána meg tudjanak verekedni a sorban állás közben a különböző jobb pozíciókért.
Hát ugye ez valóban egy nagy probléma, mert a segélyeknek a léte azt ténylegesen nagyon eltorzítja azt, hogy az emberek hogyan viselkednek, és mit csinálnak, és mit nem csinálnak, és valószínűleg tényleg ez az, amit valahogyan meg kellene változtatni. Ezek a problémák ismertek, de igazából javaslat arra nézve, hogy ebből hogy lehetne kihátrálni, vagy mit lehetne csinálni, nagyon nincsen. Ugye nagyon sok afrikai országnak a központi költségvetésében a segélyek a kiadások nagy részét kiteszik, akár 60-70%-ot is. Ugye, hogyha egy ilyen országnak egyik napról a másikra megszüntetnénk ezeket a forrásokat, hát nyilván összeomlana az ország, tehát nem lehet csak így hirtelen kihátrálni. De felmerül az a probléma is, hogy honnan tudná az ország ezeket a bevételeket produkálni. Se tudjuk, hogy még így a sok segély mellett se nagyon tudja ott az állam ellátni a feladatait, nincsenek nagyon közszolgáltatások, az infrastruktúráról tudjuk, hogy milyen, tehát ez egy nagyon nagy dilemma, hogy hogyan is lehetne ezeket az országokat így a saját lábukra állítani. Ja, vannak javaslatok azt illetően, hogyha a segélyezést abba hagynánk, akkor majd rá lennének kényszerítve arra, hogy ténylegesen reformokba kezdjenek, és megpróbáljanak olyan környezetet kialakítani.
De mondjuk ezeket a segélyeket nem lehet hozzá kötni bizonyos reformelvárásokhoz, hiszen például itt Magyarországgal szemben is, ha mondjuk csak itt, és azt nem annyira segélynek nevezném, de hát ugye itt az elmúlt években, akár az európai csatlakozás kapcsán, akár manapság is, a különböző uniós pénzek ideérkezésének vannak nagyon komoly feltételei, feltételrendszerek vannak, és utólagosan is megvonhatók a támogatások, hogyha ennek nem felel meg az adott ország. Ez Afrikában teljesen elképzelhetetlen?
Nem, egyáltalán nem elképzelhetetlen. Tehát a 70-es évek végétől a Nemzetközi Valuta Alap és a Világbank is ilyen jellegű feltételeket kötött például a segélyeihez, vagy pedig az Európai Unió napjainkban is inkább azoknak az országoknak ad több segélyt, akik demokratikusabbak, alacsonyabb a korrupció szintje, jól kormányoznak, de ugye nagyon sok kérdés merül fel ezeknek a hatékonyság kapcsolatban. 80-as, 90-es években a két washingtoni pénzügyi szervezet az nem nagyon kérte számon igazából ezeknek a feltételeknek a teljesülését. Tehát hiába teljesítette mondjuk, vagy hiába nem teljesítette egy ország a feltételeket, ugyanúgy kaphatott újabb forrásokat. Ma meg ezekkel a feltételekkel egy gond van, hogy az Európai Unió előírhat például bármit ezeknek az afrikai országoknak. Ugye tudjuk, hogy Kína is most már nagyon aktívan jelen van Afrikában, ő pedig nem ír elő semmit, vagyis hát előír, csak más jellegű feltételeket, mint amiket az Unió. Hát
pont például... ezt akartam kérdezni, hogy ugye ott van Kína, amelyet ön is említett itt, mint jó példát arra, hogy lám-lám békén hagytuk őket, kaptak némi segítséget, és ebből aztán felépítették azt a modellt, aminek ma is a csodájára járunk. Még innen Magyarországról is, miközben ugye tudjuk, hogy ez azért alapvetően egy magyar modellnek a továbbfejlesztése. És ugye itt ebben a műsorban is a legtöbb vendégem elmondja, hogy a kínaiak mindenhol ott vannak, vagy majdnem mindenhol ott vannak Afrikában, ahová mondjuk akár hát egy magyar vállalkozó talán végképp nem menne oda, de Nyugat-Európa sem, sőt a legnagyobb donorországok, amelyek ugye, hát tudjuk, hogy azért ezeket a segélyeket, vagy segélyhiteleket nem önzetlenül szokták adni ezek az országok, tehát kicsit elvárják azt, hogy az ő vállalkozóik tudjanak ott munkákat végezni, de valahogy a kínaiak ezt versenyképesebben csinálják, ők is ott vannak természetesen elsősorban a nyersanyagban gazdag országokban, de nagyon szépen megvetették a lábukat, és most már szinte megkerülhetetlenek Afrikában.
Paul Kagame, aki Ruandának az elnök, és egyébként nyugaton meglehetősen nagy tiszteletnek örvend, ami egyébként egy ritka afrikai vezetők esetében, ő mondta azt, hogy hát azért szeretjük jobban a kínaiakat, mert a kínaiak ide jönnek és építenek valamit, a nyugatiak meg nem nagyon építenek mostanában, hanem jönnek ezekkel a demokrácia, meg kormányzás, meg korrupció visszaszorítása, ezekkel a kedvenc témáikkal, és ez is, ez a mondat is jól mutatja azt, hogy igen, lehet, hogy Kína az versenyképesebb, mert Kína nem követel reformokat a segélyekért cserébe, Kína komplex megállapodásokat köt ezekkel az országokkal, amiben ugye ő is sok mindent kap cserébe, nyersanyag kitermelési koncessziókat, olajat kap érte cserébe azoktól az országoktól, ahol van olaj. Tehát Kínának összességében teljesen más a meg megközelítése, ami a nyugati országokra egyáltalán nem jellemző.
És akkor itt mennyire érhető tetten a kínaiaknak az a nagyon versenyképes tulajdonsága, hogy ők képesek mindenhol olcsóbban, és az igénytelen szót most nem szívesen használom, de valóban az ott dolgozó vendégmunkások igénytelenebb körülmények között is elvégezni ma már ugyanolyan minőségben az adott munkát.
Hát ez meglehetősen döbbenetes egyébként, hogy a kínai segélyprojekteken például sokszor nem afrikaiakat dolgoztatnak, hanem kínaiakat visznek oda, mert még így is olcsóbban jön ki a projektnek a megvalósítása, mint hogyha helyieket foglalkoztatnának, és hát valóban itt ez az igénytelenség, ez könnyen lehet, hogy benne van a pakliban, noha úgy erről azért nem nagyon lehet olvasni, hogy ugye ez még egy összességében is egy új jelenség, tehát ahhoz, hogy itt Kína Afrikában betöltött szerepének a hatásait értékelni tudjuk, az még el kell tennie néhány évnek, hogy lássuk, hogy azok a kórházak, amiket Kína épített, meg azok az utak, azok milyen minőségűek lesznek, és mi fog velük majd történni.
Igen, nem csak ez felveti azt a kérdést, hogy ha várunk még ezzel éveket, hogy ezt pontosan lássuk, hogy mire volt ez jó és mit jelent, mondjuk lemarad Európa itt is. Már pedig most már talán Afrika az egyetlen olyan terep, ahol még vannak szabad helyek, ahol még lehet újabb friss piacot találni, ahol talán a helyi piac fejlesztése, a helyi iparfejlesztés, stb. Az újabb piacokat teremthet. Tehát mondjuk a helyieknek tudunk munkát adni a kezébe ezzel.
Hát én szerintem Európának azért még mindig nagyon erősek a pozíciói Afrikában. Ugye ott van a gyarmati múlt, bármilyen ellentétes is annak a megítélése. Azért az olyan országoknak, mint az Egyesült Királyság vagy Franciaország, hatalmas nagy tapasztalatuk van Afrikában, amit azért Kína nem fog tudni behozni egyik napról a másikra. Úgyhogy ebből a szempontból szerintem az európai országoknak nincs mitől félniük.
És Magyarországnak, mert ugye mi nekünk nincs gyarmati múltunk sem, nincsenek gyarmatországaink sem, és ugye az a kis előnyünk, hogy itt Magyarországon afrikai diákok a 60-as, 70-es években diplomát szereztek, ma már komoly beosztásokban vannak az adott országokban, és van egyfajta nosztalgiájuk is Magyarország felé, kellemes emlékeket ápolnak, akár barátságukat is. Úgy tűnik, hogy Magyarországról ezzel sem tudunk élni, ezzel az előnnyel sem, és ugye hát az idő az múlik, ezek az emberek öregszenek, és valahogy nincs utánpótlás sem. Ön hogy látja ezt a kérdést?
Hát az, hogy Magyarország, mint egy ilyen kis közép-európai ország jelen legyen Afrikában, az hatalmas nagy költségeket jelent, és hát a magyar születőben lévő segélypolitika az ezeket a költségeket egyelőre nem is nagyon tudja, és nem is nagyon akarja vállalni. Ugye a magyar segélyezés sokkal inkább a Balkánra, meg a volt szovjet térségre fókuszál. Ahhoz, hogy Afrikában jelen tudjunk lenni, az hatalmas nagy beruházásokat igényel mind az állam részéről, de mind a magánszféra, civil szervezetek részéről is jóval nagyobb elkötelezettséget és forrásokat igényel. Ugye most jelenleg, ha jól tudom, 3 darab magyar nagykövetség van egész Afrikában, hát így nagyon nem lehet különösebben erőteljesebb szerepet játszani ott a kontinensen. Tehát ez állami elkötelezettségkel kellenek a források, és kell türelem arra, hogy itt kivárjuk ennek az előnyeit, amik lehet, hogy csak hosszú távon jelentkeznek majd.
És ez a türelem meg úgy tűnik, hogy Magyarországon nincsen?
Hát nem mondom azt, hogy a türelem nincs meg, feltétlenül inkább nincs meg az a szándék, hogy itt hosszabb idő alatt megtérülő beruházásokat hozzunk ennek érdekében.
Hát reméljük, hogy azért majd a jövőben változik ez is, és még időben, hogy fel tudjanak kéreckedni akár a magyar vállalkozások is a különböző segélyhitel konstrukciókra. Nagyon kevés időnk van még hátra, de ebben a rövid időben beszéljünk egy pár szót arról, hogy ön hogy látja, mennyi esélye van egy magyar vállalkozásnak felkéreckedni mondjuk egy külföldi projektre?
Hát például egy Európai Unió vagy Világbank által finanszírozott projektre gyakorlatilag minimális esélye van. Még azt sem mondanám, hogy alvállalkozóként egy nagy nemzetközi multinak az alvállalkozójaként lenne erre esély. Esetleg fejlesztési tapasztalattal rendelkező szakértőknek van esélyük, és nekik is elsősorban úgy, hogy jelentősen alákínálnak a nyugati szakértőknek. De az, hogy egy magyar vállalat az be tudjon kapcsolódni egy jelentősebb fejlesztési projektre, arra én nem nagyon látok esélyt. Egy-két tanácsadó cég van egyébként, amelyik ilyen Afrika vonalon mozog, és próbálnak ilyen kapacitásépítési, tanácsadási projektekbe bekapcsolni. Ugye az EU-nak rengeteg ilyenje fut mindig Afrikában, de hát eléggé érdekes megnézni, hogy kik a nyertesek, tehát francia, belga, angol, spanyol vállalatok zömivel, kelet-európai ha van is, az is valószínűleg lengyel, vagy esetleg cseh, de más nagyon nem találunk ott.
De ebben nincs az benne, hogy talán egy kicsit kisebb is az érdeklődés? Mert ugye a tapasztalatok, tehát mondjuk itt az átmenetben való tapasztalatok, és ugye ezt mondta is, ugye a segélyhitelek nagy része azért a demokratizálódáshoz kötött dolog, és ugye ebben azért van némi tapasztalatunk itt.
Hát én igazság szerint úgy érzem, hogy ez sokszor nem több egy üres lózungnál, hogy ezt mondogatjuk, hogy nekünk mekkora nagy tapasztalatunk van az átmenetben, és ezt kellene átadni az afrikaiaknak. Az összes többi kelet-európai ország egyébként hasonlóakat mondogat, mert nem nagyon tudunk mást kitalálni, amiben esetleg jobbak lehetnénk a nyugati országoknál. De hogyha megnézzük mind a magyar, mind akár a cseh vagy a lengyel segélypénzek eloszlását, hogy mire is költik, nagyon kevés az olyan projekt, ami ténylegesen valamilyen tapasztalatátadást jelenítene meg. Úgyhogy ha tényleg azt hiszük, hogy ez, ami fogalmazunk, hogy komparatív előnyünk a nyugati donorokhoz képest, akkor ez talán jobban kellene, hogy az általunk folyosított segélyek tükrözzék.
Reméljük, hogy előbb-utóbb megjelenik ez is a segélyezésben, és talán így módon több lehetőség nyílik Magyarországnak Afrikában. Az időnk a sajnos teljesen elfogyott. Én nagyon köszönöm Szent Iványi Balázsnak, a Corvinus Egyetem világgazdasági tanszékének tanárának, hogy vendégünk volt, kérem tegye máskor is.
Köszönöm szépen.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is a Gazdasági Rádiót. Ezzel a műsorral legközelebb egy hét múlva kedden ugyanebben az időpontban jelentkezem. Búcsúzik a műsorvezető szerkesztő Lakatos László.
Business Class. Beszállókártya a harmadik világ üzleti lehetőségeihez. A Gazdasági Rádió és az Afrikai Magyar Egyesület közös műsorát hallották.